Kína bárkivel hajlandó együttműködni, még üzletet is kötni, és soha nem szól bele neked a politikai berendezkedésedbe. És amikor az Orbán meg a CIA-tól állandó eszér meg, hogy hát ezek ottan Brüsszelben állandóan nak minket, és azt mondják, hogy ezt se tartjuk be, meg azt se tartjuk be, meg azt se tartjuk be. Putyinnak nincsenek ilyen kifogásai, hogy nálatok a demokráciával gond van. Kínának nincsenek ilyen gondjai, hogy mi van a hazai média szabadsággal, meg egyébek minden.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora, és ebben az adásban egy régi adósságot fogok törleszteni Kéri László felé, mert eddig akárhányszor jártál nálunk, mindig megbeszéltük, hogy külpolitikáról, diplomáciáról is lesz szó. Hát most tényleg lesz róla, mert korábban sosem maradt rá idő.
És most csak erről fogunk
most
beszélni.
Csak erről. Szervusz,
én is örülök, hogy itt járhatok, mert nagyon jó élményeim voltak nekem is az itteni beszélgetések.
Reméljük, hogy a mostani is az lesz. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Mielőtt azonban belevágnánk, szokás szerint arra kérnélek titeket, hogy ha tetszik, amit csinálunk, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, sőt a legjobb, hogyha támogatjátok is a munkánkat. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjátok megtenni, hogogyha előfizettek a HVG 360-ra, vagy itt YouTube-on rányomtok a szuperköszire. Köszönöm. Két fontos szolgálati közleményem is volna még, mielőtt belekezdenénk ebbe a műsorba. Az egyik, hogy elindult a HVG Podcastok csatornája, oda töltünk fel minden olyan műsort, ami nem közélet. Szóval, hogyha érdekel titeket az üzleti élet, a fenntarthatóság vagy a helyes életmód, akkor ott a helyetek. A másik pedig az, hogy ides tovább egy hete annak, hogy az Inda Média, a kormány közeli Inda Média felvásárolta a Blikket, a legnagyobb független magyar bulvárlapot, és innen is szeretnénk a Blikkes kollégáinknak minden szolidaritásunkat, szeretetünket küldeni. És akkor most jöhet a külpolitika. Mielőtt nagyon belemennénk a konkrét elemzésbe, egy-két általánosabb kérdést arra kérlek, hogy engedj meg nekem. Látva azt, hogy az elmúlt 30 évben annak ellenére, hogy a szovjetek kimentek, volt egy egyértelmű közeledés mindig Oroszország felé, kelet felé, Kína felé is egy elég intenzív mozgolódás volt. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy volt-e szerinted valaha olyan korszak a rendszerváltozás óta, amikor egyértelmű nemzeti konszenzus volt azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak a nyugathoz kell tartoznia?
Hogyne. Volt ilyen, nem csak pillanatok voltak, hanem ilyen színűzgörbeszerű mozgás volt. Ha megnézed a 90-es legelső választási kampányt, és megnézed a parlamentbe bekerült 6 pártnak az ígéretét, jelszavait, akkor megdöbbenve fogod látni, hogy ebben például a 6 párt között szinte semmi különbség nem volt. Irány Európa, nekünk újra ott a helyünk Európában, voltak hangsúlyok, hogy miért, hogyan, de miután ez a 6 párt kapta a 90%-át a szavazatoknak, azt merem mondani, hogy ezt a korabeli magyar lakosság is elfogadta, hogy végre kimennek az oroszok, akkor úgyhogy megyünk Európába, ott várnak minket, hisz mi is voltunk ott már turisták 3 napra, 5 napra, láttuk, hogy tele vannak a boltok, meg azt meg tudjuk, hogy ott amúgy is szabadság van, meg mennyi színes újság van egy standon, szóval volt egy ilyen felszínes turista élménye a magyar nép jelentős többségének, hogy a nyugatról egyfajta idealizált képe van, és a pártok ennek egy mondjuk mélyebb, egy ilyen ideológiai, politikai rendszerbéli magyarázatát is átvéve tudták prédikálni azt, ami arra az emberek amúgy is vágytak. Tehát azt merem mondani, hogy 89 vége és 90, még az egész 90-es évben ez szerintem elsöprő többsége a magyar népnek ezt a fajta iránynyugat, ezt támogatta. Aztán, hogy ez hogy kezdett fölbomlani, ez egy hosszú,
igen.
De a következő ilyen hullámot én 2002-2004 között láttam, amikor közeledett az uniós csatlakozás, akkor megint az volt, hogy az akkora már jócskán szétvált táborok, mert akkor már külpolitikai különbségek is voltak, nem csak a pártok, hanem a táborok között is, de akkor, hogy valahogy megint így visszasimult, hogy hát azért nekünk tényleg, hát most már végre éppen, hogy észhez tértek, hát hisz Jeszenszky Géza 94-ben még az első kormány idején adta be az unióhoz való csatlakozást, és némi csalódással, némi ingerültséggel megkülönböztetném a politikai elitet, tehát aki a politikát csinálja, akiknek a külpolitika munka, és megkülönböztetném a közvéleménynek a politika iránti érdeklődő részét, amiben azért benne van a külpolitika is. Ez a közvélemény is azt gondolta, hogy hát végre, hát már ott a helyünk, egy kicsi csalódásra érték meg ezt a várakozási időt, hogy ki kellett várni ezt a, tudod, ezt a csoportos nagy csatlakozást.
Ez egy hosszú idő volt.
Hosszú idő volt, és sokáig azt hittük, mert azért lényegében a fejezetek nagy részét már az Orbán kormány idején lezárták. Tehát, de aztán, hogy hát végül is a lengyelek is, meg a szlovákok is jó van, akkor így beletörődtünk, hogy sorstársakkal együtt vesznek föl minket. Akkor megint az volt az érzésem, hogy és hát emlékszel is, hogy népszavazás is erősítette ezt meg. Miként egyébként korábban az már az még a Horn kormány vége volt, a NATO csatlakozást is népszavazás erősítette meg. Akkor valamivel össze volt csapva, már nem tudom mi, valami csali akkor is volt. Az meg is lepett, hogy a NATO népszavazást is ilyen baromi nagy, ilyen valami 86%-os többséggel. Bár akkor már voltak ellenkezők.
A Csurkára gondolsz?
Meg már mindenféle szélsőjobb csoportok voltak akkor is, akik azt mondták, hogy ezt azért már nem kéne. De az összességében azt gondolom, hogy a magyar társadalom döntő többsége a NATO-ról is annyit tudott, hogy hát azért jobb, mint a Varsói szerződés. Messze van egyrészt Amerika, másrészt mégiscsak csak fejlettebbek. Ebből inkább jól jövünk ki. Nem biztos, hogy nem akarnak majd megszállni. Tehát nem úgy lesz, mint a Varsói szerződés meg az oroszok, hogy hát testvéri baráti szövetség, de azért ide telepednek a nyakunkra. Nem gondolta senki. Pedig hát elég hamar megjött a lecke. Mert azért úgy vettek föl minket 99. február 12-én, némi puccszerűsége, hogy ma már tudjuk, hogy azért, mert készültek a hadműveletek a szerbek ellen, és kellett a Dunántúl is. És a magyar elit ahhoz képest, hogy már volt népszavazás, ahhoz képest, hogy már eldöntötte mindenki, hogy jó, hát a NATO-ban lesz a helyünk, maga a felvétel az még a szűkebb kormányzati elitet is meglepetésként érte, hogy egyik napról a másikra volt. Ez azon gondolkodom, hogy március 12-én vettek minket föl végleg.
Nem sokkal később már amerikai bombázók
egy
indultak tőlünk
Szerbiába. Egy héttel később már indultak, és kellett átszálló helynek a Dunántúl a taszári bázis is. De nem akarok ennyire a részletekbe belemenni, de tehát voltak ilyen csúcspontok szerintem ebben a 36 évben, és kicsit az az érzésem, hogy a Fidesz sokat tesz érte, hogy megint legyen egy ilyen csúcspont, hogy ezzel a fajta dupla vagy semmivel, amit itt játszanak a Brüsszel ellenessége összetolva, hogy hát ha rá tudják az utolsó pillanatban beszélni a magyar népet, hogy Ukrajnánál nagyobb ellenfelünk történelmileg nem volt, és hát hogy mennyire kell utálni ezt az országot, meg azt a Zelenszkijt, és hogy ha ezzel el fogják érni azt, hogy egyre többen fogják azt mondani, hogy na jó, hát ebből a gyermekmeséből valahogy ki kéne kecmeregni, és akkor bármennyire gondunk is volt a Brüsszellel, meg a NATO-val, meg az Unióval, azért térjünk már észhez. Tehát kicsit azt veszem észre ebben az utolsó egyénben, hogy megint alakul egy ilyen elsöprő többségű Unió pártiság és Európa pártiság, de ennek merőben más okai vannak, mint
előtte. Hogy arra is szeretnének kérni, hogy ne szaladjunk ennyire igen, előre, igen. Meg egy kicsit visszakanyarodnék.
Tehát csak azt akartam mondani, hogy nem igaz az, hogy itt egy homogén álláspont volt, itt egy hullámzás. Volt itt egy felhőtlen optimista hozzáállás, kétszer is szerintem, és voltak kritikus időszakok is.
Na most viszont kifejezetten érdekelne arról a véleményet, hogy október 23-án Magyar Péter beszéde nagyrészt arról szólt, hogy párhuzamot húzott az idősödő Kádár János, illetve az idősödő Orbán Viktor között. És volt a beszédének egy olyan pontja is, ami engem megfogott, és mint a nagy idők tanúját kérdezlek téged, hogy azt mondta, hogy Orbánnak gyakorlatilag csak az volt a baja a kádárizmussal, a kommunizmussal, hogy nem ő csinálta. Na most te, aki ismerted az akkori Orbán Viktort, látod azt, hogy mi történik most az elmúlt 15 évben? Mit gondolsz erről a gondolatfolyamról?
Amikor először ilyen komolyabb vitában voltam velük, ilyen 93-94 közül, emlékszem, hogy nem csak én, hanem mások is kicsúszott a szánkon olyan, hogy nektek az előző rendszerre egyetlen bajotok volt csak, hogy nem a tiétek volt a hatalom. Emlékszel egy olyan Orbán Otto versre, hogy a királyi számvevőszék jelentése, a Fortin Brass és Fortin Brass még. Hát ottan benne van ez, hogy azt gondolták, hogy majd mától a rendőr nekik tiszteleg, akkor ezzel el van intézve. Tehát nem mondom azt, hogy nem voltak ilyen hangok korábban is már, ezelőtt 20-30 évvel, hogy itt a fiúknak a hatalomhoz való viszonyában van valami ilyen korlátlan jelleg, hogy mint hogyha túlzottan fontos lenne nekik a hatalom kizárólagos birtoklása. Ez ennek a jeleit, ha megnézed, azok a korábban kiugrottak, akik leváltak nagyon hamar a Fideszről, Ungár Klára és mások, ha azokat az interjúkat nézed, mert jelentek meg ilyen kötetek talán, emlékszel, ők, akik közelről élték meg a Fideszen belüli hatalom átvételt, ami durván 93 a debreceni kongresszus, amikor végképp kiderült, hogy az addig meglehetősen tagolt Fidesz, sokféle volt, nem csak Fodor csoport volt, nem csak Orbán csoport voltak ott, korábban még ilyen bázisdemokraták, meg mindenfélék, de akkor a 93-as debreceni kongresszusra dőlt el ez, hogy a Fidesz az lényegében Orbán Viktor pártja. Ezek voltak azok az időszakok, amikor először hallottam én ezeket a hangokat. Nem tartoztam azok közé, akik ezt átvették. Azt gondoltam, hogy tanuló évek, hogy még most szokják a hatalmat, majd meglátjuk, amikor tényleg hatalmon lesznek, hogy fenyeget ez a veszély. Na, 98 után már több okom volt arra, hogy gyanakodjak.
Mesélj ezekről, kérlek.
Hát először is, ahogy a Viktort kiemelték 98-ban a közélet egészéből, és egy idő után, egy fél év elteltével, az lett a politikai esemény, hol van ott Orbán Viktor.
Tehát nagyon országjárás, hát ezt látjuk most is.
Igen, de ezek az országjárások minden mesterséges. Talán emlékszel, hogy ilyen falvakban tartott kormányülés.
Igen.
Nagy Kálócfal, meg ilyen kisebb falvakban, ami hát maga a gagyi volt, tehát ezek mind ilyen mesterséges média események voltak.
Na de ne arra, hogy Magyar Péter pont ebben a székben ült, amikor azt mondta, hogy ő is gondolkozik kihelyezett kormányülésekben.
Ez igen, de hogyha ezt ugyanúgy fogja mint a Fidesz, akkor ugyanígy ki fogom röhögni. A Magyar Péter egyelőre még képes az emberek között embermódra viselkedni, és nem politikus módra, ami ezért még egy nagy különbség. Tehát ha te megteremted a népközi járásnak az interiőriét, és közben 6 darab páncélozott kocsival méte oda, ahol a kátyúnál a lovas kocsinak is gondjai vannak, és akkor a testőreg gyűrűje az már nem látszik bele a snitbe, amit fölvesz a híradó, az egy más népközi járás, mint amikor te ottan például, hogy végiggyalogolt Nagyváradig, és akkor boldog-boldogtalan jött vele, hogy nem tudom, emlékszene. Tehát én azért meg tudom különböztetni most még a népközi járásnak a néppel együtt való járást, és a tömegben való ottlétnek a természetességét attól, hogy neked előállítják ennek a mesterséges. Mondok egy jobb példát. Ott volt október 23.
Igen.
A tömeg közepén fölmászott oda a platóra, mármint a Magyar Péter, és akkor, mint hogy a tömegből kijött egyén, a Viktoréknál meg ez az iszonyatosan többszörösen elválasztott, hihetetlen mesterséges díszletekkel megtámogatott színpadi jelenet sok szempontból elárulta ezt, vagy mondok egy másikat, az még jobb, július vége volt, amikor, és ez hozzátartozik nagyon a mi témakörünkhöz, tusványosan Viktor előadta ezt a szokásos vízióját a világról, igen, előre 10-20 évre, mert ő tusványosan mindig évtizedekkel előre lát, mint mások. És ugyanaznap, ugyanakkor Magyar Péter meg az Országalmánál Székesfehérvárat megtartott egy igazi Európa párti beszédet.
Hát ez egy külpolitikai beszéd volt.
Ezt akarom mondani, hogy ennyire nyilvánvalóan, hogy a két tábor nem csak két tábor, a két tábornak merőben másféle víziója, elképzelése van Magyarország helyéről a világban, ebből leszármaztatva a külpolitikáról is. Azt szerintem ilyen dráma is mi volton egyetlen nap ugyanakkor nem nagyon szokott kiderülni. A Magyar Péteri egyértelműen egy uniópárti esküvőt. Vissza Európába, kompország kössön ki nyugaton, mert mindig is ott volt a helye. Viktor meg ez a nagyon zavaros, hogy levezeti az egy-két évtizeddel később majd a világot, világmodellek, hogy hogy lesznek a nagyhatalmak között, meg hogy rendeződik át minden ezt. Tehát már ismerjük már évtizedek óta ezt, hogy majd a csendes óceánnál lesz az igazi tengelye a konfliktusoknak, és majd ott dől el a jövő, és egy ilyen kínai-amerikai háborút vár csak. Hát az a gond ezzel a kínai-amerikai háború volt szerintem, amikor ezt tusványosan elmondtam, nem gondolta, hogy ő általa annyira várt Trump, ezt majd másabb be fogja robbantani, amikor ugye az volt, hogy 24 órán belül békét teremt, ehelyett meg teremtett egy világgazdasági válságot, hát persze, ezzel a permanens és hetente változó vámpolitikákkal, aminek a lényege azért mégiscsak a kínai-amerikai egyelőre gazdasági háború. De hogy ebből mikor lesz politikai háború, és mikor lesz fegyveres konfliktus, azt ember nem tudja megmondani. Szerintem ma még legalább annyi érvünk van arra, hogy ezt el fogják kerülni, mert mind a ketten tudják, hogy csak veszíthetnek rajta, nem beszélve a világról.
Persze.
Úgyhogy ebből levezetni Magyarország helyét, hogy te ehhez majd ilyen zavarosan, hogy mi azért mindenkivel jóban leszünk. De ugye mi akkor beszélgetünk, aznap, holnap lesz, másnap lesz Washingtonban Orbán Viktor. Ami hát önmagában egy bizarr helyzet, mert ezek a Trumpi ígéretek és ezek a Trumpi követelések, amiket mostanában elmondott az elmúlt időszakban, azok mind keresztbe verik Orbán Viktor egyéb törekvéseit. Az ukrajna ellenességet, az orosz energiafüggést ugye nem mondjam tovább.
Tehát hát nára, hogy itt viszont hadd szóljak közben, mert itt konkrétan az történt, hogy Orbán Viktor mentességet kért az Oroszországot érő szankciók alól a magyarországi energiaszektor számára, és ezt végül Donald Trump nem adta meg, de azt deklarálta, hogy Orbán Viktor viszont jó haverja.
Igen, és akkor mire megyünk ezzel a jó haversággal?
Ezt szerettem volna kérdezni.
Az egy nagy kérdés, hogy uniós tagként, ahogy azért rád ilyen elemi vám, ugye hát azért az unió sok szempontból lehet mondani, hogy széttart, de azért alapvető dolgokból el tudta képzelni, hogy Magyarországra egészen más vámok vonatkoznak, mint az unió egészére.
Ehhez nekem nincs elég fantázia.
Jó, csak azért mondom, hogy még a kormány média mind a mai napig ezt fújja, hogy majd a Viktor biztos kiharcol nekünk nagyon nagyszerű dolgokat, de azért én nem felejtem, hogy Szijjártó kolléga néhány héttel ezelőtt már azért megegyezett az amerikai partnerekkel, meg az LNG szállítás. Tehát mintha itt készülne egy másik szál is, csak azt nem deklarálják. Csak azt akartam ebből kihozni, hogy nagyon érdekes lesz majd látni, hogy mi az, amit érdemben elér Washingtonban, hogy a kormány média meg fogja ünnepelni, az nekem nem kérdés, hogy ő is megünnepli magát, és a Trump is van elég dörzsölt az, hogy valami média morzsát, gesztus morzsát odalökjön a végén ahhoz, hogy meg lehessen ünnepelni, hogy lám, itt vagyunk mi ketten a világért való aggódók, és a világ gondjait helyre zökkentők a kedvenc Viktorom meg én itten ketten, és ebből meg lehet élni sokáig, és szerintem ez is a funkciója, hogy ennek abszolút ilyen választás előtti funkciója van. Ehhez képest majdnem mindegy, hogy mit ér el. Mert hogy a kormány média és a Fidesz erre fogja használni ezt a találkozót, hogy mindent ki fog belőle facsarni, hogy ugyan már ki az a Magyar Péter, nézd meg, hát azért a mi vezérünk a világ legfontosabb vezetőivel szokott tárgyalni, tehát biztosan számíthatunk arra, hogy ennek kampányban óriási szerepe lesz, de
el tudod azt képzelni, hogy Donald Trump Magyarországra érkezzen kampányolni konkrétan Orbán Viktor mellett?
El tudom képzelni, hogy holnap még ezt is elintézi a Viktor, hogy úgyis majd jön valamikor Európába. Hát ha más nem, a feleségnek a rokonait Szlovéniában meglátogatni, vagy valami meg kell neki jönni. Néha azért ide kell jönni, bár láthatóan nagyon idegesíti Európa. És nagyon útban van.
Erről majd fogunk beszélni, viszont egy kicsit visszavinnélek abba az időszakba, ami 2014 előtt volt, ez egy ilyen integratív időszak. 2014 óta akkor volt ugye tusványosan ez a híres illiberális azós beszéd, azóta én azt hiszem, hogy kijelenthető az, hogy kelet felé fordul az ország, szövetségeseinket bíráljuk. Viszont kifejezetten érdekelne, mit gondolsz arra, hogy a nemzeti szuverenitásunk mint olyan, csorbult-e azáltal, hogy mi a nyugat felé deklaráltunk egy odatartozási vágyat NATO-tagsággal, EU-tagsággal? Elvette ez bármilyen szinten a nemzeti szuverenitásunkból?
Persze, hogy elvette, csak az a kérdés, hogy ki mit akar kezdeni a nemzeti szuverenitással. Ha a nemzeti szuverenitásodat úgy gondolod, hogy ne szóljanak bele se a külgazdasági kapcsolataidba, se a politikai berendezkedésbe, se a kontinens vagy a szűkebb régióba való elhelyezkedésedben való folytatott politikádban, akkor óriási sérelemmel jár mind a NATO, mind az Európai Uniós tagság, mert föl kell adni a szuverenitásodnak egy csomó olyan féltve őrzött kincsét addig, hát például milyen a jogrendszered, meg egyebeket, de cserébe beleilleszkedsz egy sokkal szélesebb olyan együttműködési világba, ahol azért a magyarok egy jelentős része megtanulta, hogy a munkaerő szabad vándorlása, a tőke szabad vándorlása, az információk szabad vándorlása azért az egy olyan érték, amit te csak akkor kapsz meg, ha föladod a féltve őrzött szuverenitásodnak egy csomó ilyen pillérét. Tehát azt akarom mondani, hogy igen, föl kell adni a szuverenitásnak sokszor néha látványos jeleit is, például nem úgy fejleszted a hadsereged, ahogy akarod, hogy ez most egyre inkább az lesz. Meg például a jogrendszeredben nagyon sok olyat föl kell adnod, hogyha már te beilleszkedsz egy sokkal szélesebb piaci integrációban. Viszont cserében hozzájutsz olyan lehetőségekhez, amit te a féltve őrzött szuverenitásoddal soha az életben nem jutsz. De ugyanezt kicsiben mondok egy másik példát, ez az euró esete. Az euró esete is a szuverenitás feladása, mert elfogadod azt a kontinensen már többségben használt, most már tiszta röhely Bulgária is fogja használni. De hát ugye átmegy a szomszédbe, Szlovákiába vagy Ausztriába, akkor rögtön leesik a tantusz, hogy van annak némi előnye, amikor van egy ilyen közös valuta Európában. Mi viszont ebből ilyen szuverenitás próbát teszünk, míg az alkotmányba is beírták, látod. Ennek a gazdaságpolitikai magyarázata az, hogy amíg a forint a nemzeti valuta, addig egy ilyen csomó dologra nem vonatkoznak a nemzetközi előírások, amivel te szabadon játszhatsz árfolyammal, egyebekkel, mindennel, inflációval is, hogyha te az euróövezet tagja vagy, akkor kiesik ez az eszköz a kormányzat kezéből, hogy szabadon tudjon garázdálkodni a költségvetés egészével, egyebek, minden. Tehát kétfelől nézheted. Ha csak magadra akarsz maradni, és bízol abban, hogy minden fontos dolgot megoldasz a világban nemzeti kereteken belül, akkor valóban a szuverenitás a legfontosabb érték. Ha meg tudomásul veszed, hogy te ennek a kontinensnek a közepén vagy, meglehetősen kiszolgáltatottan. A lakosságod az mondjuk egy olyan 2%-a, mekkora az uniónak, hogyha 400-450 millió.
Vagyunk mondjuk 10 millióan.
Hát igen, már annyian se, de ilyen 2,5%. A gazdasági teljesítményünk ennek majdnem a fele, 1,12, tehát ez a statisztikai hiba határon belül vagy. Ha erre gondolsz, akkor azonnal leesik neked a tantusz, hogy neked az elemi érdeked a sokkal tágabb keretek között való ott lét gazdaságilag is. Miről beszélünk? Lehet imádni Kínát, lehet imádni az oroszokat, Indiát, hogy ott a jövő, de azért megnézed az év végén a külkereskedelmi mérlegedet, olyan mértékben vagy beépülve a nyugat-európai integrációba, jobban, mint valaha voltál a Varsói Szerződés meg a KGST keretei között a keletiben. Tehát az a kérdés, hogy tudomásul veszed-e a helyedet, a súlyodat, a sebezhetőségedet, hogy egy kicsi nyitott ország vagy a kontinens közepén, aki mind gazdaságilag, mind politikailag, mind társadalmi mozgások tekintetében, de hát kulturálisan. Erre szoktam mondani Romsics Ignác mindig, hogy hát a magyar nép kulturális mintái évszázadok óta állandóan nyugatról származnak. Tehát itt lehet dumálni a keleti nyitásról, de senki nem a kirgiz egyetemekre járatja a politikai elitből sem a gyerekeit, meg a kazak egyetemekre, hanem valahogy nyugatra küldi őket is. Szóval nem akar a magyar nép kulturálisan az Istennek se a türk tanácsnak a tagja lenni, elég, ha Viktor ott van.
Meg tudod határozni azt a pontot, ahol a Fidesz, illetve a jelenlegi hatalmi elit kiábrándult a nyugatból, és eldöntötte, hogy akkor a kelet lesz az irány?
Én azt hiszem, hogy ez hosszú folyamat volt, és itt nem lehet figyelmen kívül hagyni sajnos a személyiséget sem. A Viktor végül is egy ilyen hepciáskodásra, önérzeteskedésre baromira hajlamos ember.
Ezt te tudod, nem én.
Aki, de hát azért ezt lehet látni, amikor egy kicsit kiszól a szerepből, lehet látni, hogy ő mindig ugrásra kész, ha úgy érzi, hogy az ő önérzetét valahol bántják. És akkor ezt megélni nyugaton el tudom képzelni, hogy hát majd távolról hozok példát, hogy tudjam értetni, de azért feltetlen érzékeltették vele többször ezeken a rendszeres kormányfői találkozókon, hogy hát nem te fújjad a passzát szelet. Szóval persze okoskodhatsz, vétójogotok van, de azért lásd már be, hogy ti az unió gazdasági teljesítményének a 1,5%-át se éritek el, meg hogy hát azért azzal a lakossággal is mit tudunk kezdeni. Hagyjuk, hogy gyertek ide dolgozni, és hát azért piacnak sem vagytok olyan nagyon nyerő, hatalmas, hogy érdemes legyen nekünk mindig meghallgatni a te külön véleményedet. Tehát ő állandóan imád szuverén lenni mindig minden körülmények közt, és el tudom képzelni, hogy ez azért rengeteg konfliktussal járt a partnerei között, és valószínűleg ez a szokásos nyugat-európai fölényeskedés, amire azért a francia politikában mindig volt hajlam. A németeknél nagyon érdekes, hogy a Merkel másképp viselkedett vele. A Merkel el tudta hitetni a Viktorral, hogy hát én vagyok a mama, te vagy a renitens gyerek a családban, de családtag vagy, és elviseljük neked az elbitangulásodait is, meg ezeket a kalandozásaidat is.
Ez hiba de volt Merkeltől szerinted, vagy sem?
A német sajtó ennyire, nem tudom, hogy mennyire tudod, rendszeresen bírálja utólag is a Merkelt ezért, hogy aránytalan sokszor hagyta a Orbánnak az engedményeket. De
hát illetve Putyinnak is, az egy másik kérdés,
és bizonyos, akik közvetítésre használták. Én ezt több Fidesz politikustól is hallottam annak idején, hogy ez a játszma része, hogy amit nem tehet meg a német politika, azt rá tudja bízni a Viktorra, tehát ő tulajdonképpen egy ilyen közvetítő küldöncként jó jött a németeknek is sokáig a maga külön utasságával, ezért elnéztek neki sok mindent, meg főleg elnézte, hát azért a Merkel családilag személyesen is jó viszonyban volt a német nagytőke jelentős alakjaival, és amíg a német nagytőke megkapta azt, ami most érdekes, megint egy-két napja hír, hogy hát micsoda adómentességet élvezett itt a német nagyberuházóknak a többsége. Szóval ennek a barátságnak nem csak ilyen szimpátia alapjai voltak, hanem kőkemény gazdasági háttere is volt, de ott vesztettem el a szállat, és ott akarok neked válaszolni, hogy szerintem Orbán Viktor többször is megérte azt, hogy szélhámosnak nézik, hogy kalandornak nézik az európai politikai elitben, és egy idő után úgy is viselkedtek vele. Többen, több ország miniszterelnöket. Emlékszel, hogy hányal került konfliktusba a luxemburgi
tolatát? Gyakorlatilag mindenkivel, én most a hollandra emlékszem, már
hát tudta. Azok is, de az ő sértődsége, hogy ilyenkor ő is a Szijjártó Berre nagyszerű partnere talált, ezt az ország és a nemzet elleni, tehát ő több tiszteletet Magyarországnak, ez főleg a Szijjártó szereti mondani, ennek a magyar fordítása az, hogy vegyenek már mi kettőnket is komolyan. Tehát ők nagyon belelovalták magukat abba, hogyha őket valamiért személy szerint nem vették komolyan ezeket a tárgyalásokon, ezt az országgal szembeni lenézésnek fogták föl. Van ebben valami a szegény rokon kései visszatérése, amikor már ott minden be van bútorozva, meg minden, és akkor, hogy valaki megjön a hadifogságból 3-4 év után, és akkor nincs neki ágya, meg ilyenek. Szóval ezeket a magyar népben sokan megélhették ezeket, hogy mi ez a lekésettség, és hogy milyen zavarban vannak veled a már befutottak. És a Viktor egész élete gyerekkorától ez a fajta, ki vagyok, mi vagyok, hogy tessék engem komolyan venni. Amikor őt komolyan veszik, akkor is ez a legfontosabb. Jó, de tessék még komolyan venni. De most ez ilyen politikusi attitűdként el tudom képzelni, hogy nagyon sokszor kiröhögik. Emlékszel arra a híres esetre 2 éve, amikor kiküldték kávézni. Szóval ezek egy ilyen önérzetes emberben mély nyomot hagynak. És miután túl régen van hatalmom, hajlamos is arra, hogy az ő személyes konfliktusait a nemzete konfliktusaiként élje meg. Hát hányszor hallottad a beszédeiben azt, hogy azonosítja magát a nemzettel?
Minden alkalommal, viszont ezt egy kétharmados többség birtokában, legyen az a kétharmad bármilyen, de attól még kétharmad, tulajdonképpen, mintha még alappal is mondaná.
Ez igaz, abban a világkében, ahol a politika az első számú és a legfontosabb szempont, meg a hatalmi szféra, és ami a hatalmi szféra alatt van a világ döntő 9/10 a kultúrától a mindennapi életig, nem mondom végig, az ilyenkor kiszorul, mintha nem lenne, tudod? Persze, én elfogadom ezt, és egy mind igaz, és mind releváns ez ebben a szűk hatalmi elitben, de hát a magyar társadalom 90%-a vagy még több kívül él ezen a hatalmi szférán, és különösebben nem éli meg sírelemként, hogyha az ő miniszterelnökét kispadosnak tartják ezeken a... Szóval messzire vezet, mert a te eredeti kérdésed, hogy mikor, hogy volt ez. Az első időszak, a 98-2002-es időszakban még sokkal komolyabban vették őt, és ő is egy kicsit másképp viselkedett. Uh-huh. Ne felejtsd el, hogy az az időszak, akkor már 4 év miniszterelnökség, az nagy iskola volt, az még a csatlakozási folyamat. Ahol mind a két fél egy jó indulatú várakozással viselkedett egymással. Nekünk még bizonygatni kellett, hogy hát már mind a két 32 fejezetet lezártuk, meg alkalmasak vagyunk a tagságra, tehát igyekeztünk jó képet vágni a folyamatosan kívülről jövő igények felé, és a befogadók is mások voltak. A befogadók is az, hogy hát tényleg eleget várakoztattuk őket, eleget toporogtak ott a küszöb előtt. Most már tényleg lehet látni, hogy európaiak már nyakendőt is kötnek, hogy a régi sérelem később villába lesznek. Ugye nyugatiak is megszokták, hogy hát ezek a kelet-európai utódállamok majd csak valahogy tényleg betagolódnak itt, és ők is nagyon sokszor vágtak jó képet ahhoz, amit nem értették. Az igazság, hogy Nyugat-Európa politikai elitjeknek a döntő többségének fogalma nem volt a kelet-európai realitásokról. Tehát ahogy mi nekünk egy idealizált nyugatképünk volt, amire aztán kicsit ráfizettünk ebben a 36 évben, a nyugatiaknak meg egy ilyen furcsa, bizarr képük volt a keletiekről, hogy hát persze ezek túl sokáig voltak az orosz birodalomban, tudjuk, hogy nem váltak szovjeteké, tudjuk, hogy ők valahogy mások, de valahogy ez egy olyan rumlis térség volt mindig, ezek ilyen önérzetes, késő jövő nemzetállamok, a lengyelek is állandóan örökké a lengyelségüket tüntetnek, akkor a románokról nem is beszélve, akiknél nagyobb hintás nép nincsen, a délszlávokról már ne is beszéljük, azok leginkább egymást írtanák, és ott vannak a magyarok ezzel a lehetetlen nyelvükkel, a kiszámíthatatlan viselkedésüket. Tehát én ezekben az években, 90-es években, de még 2000-2012-ig is rengeteget voltam külföldi konferenciákon. De egyszer próbáltam összeszámolni, egy 21 országba tartottam, vagy 100 előadást, ami azt jelenti, hogy olyankor te minimum egy hétig együtt vagy a nyugati kollégákkal. Én nagyon sokszor megértem azt, amit az Orbán élhetett meg politikusként, hogy jöttem a kétharmadommal, tessék engem komolyan venni, de azért magyarként bántak vele. Tehát engem is, hogy a szakmában elfogadtak, mint én, német, holland, angol, amerikai kollégák 10-12 év után, mindig éreztem ezt a, ti olyan furcsák vagytok, ti olyan, mindig meglepődtek, amikor, mondok egy példát, ebből szerintem sokat meg fogsz érteni, ez North Carolina-ban volt 96-ban, és már a harmadik, negyedik este valakinek a születésnapját ott együtt ünnepeltük, és ilyen este előjött, hogy kinek mik voltak a kedvenc könyvei, kedvenc filmjei, és akkor ott az amerikai kollégákkal egy sorban, hogy jöttek a filmek az Easy Rider-től az utolsó mozi előadásig, meg jöttek a könyvek a Truman Capote-tól Norman Millerig, és én mind mondtam, hogy igen, ezeket igen, nagyon szerettük mi is, és egy idő után fölcsattant az egyik ilyen washingtoni professzor, hogy te azt olvastad, hogy te azt láttad, tehát ti a vasfüggöny mögött éltetek, nem? És akkor kezdeni hosszan magyarázni, hogy vasfüggöny mögötti Magyarország, de hát az NDK meg a cseh egyetemisták ide jártak megnézni a Jesus Christ-ot, meg a helyet, meg...
Magyar jutottak a dolgok.
Igen, hogy hát az, amit ti mondtok, hogy mik voltak a kedvenc filmétek, regényétek, azt mind láttok, olvastok mindig, és kifejezetten föl volt háborodva, hogy volt ez nektek jogotok. Az én fejembe ti a vasfüggöny mögött éltek, és láttam, hogy azok a professzorok, akik már úgy 10 éve is ismernek engem, úgy bólogattak hozzá. Igen, ez valahogy nincs rendjé, hogy a Mr. Carey is ugyanazokat láttam, vastam, mint mi. Nem tudom, érted-e ebből, amit ki akarok hozni, hogy ez a viszonylag hosszú nemzetközi tapasztalat nekem is, ami így a kutatások, konferenciák miatt volt. rendszeresen tudatosította bennem, hogy egy bizonyos szint az udvariasság és a formális befogadás szinten túl állandóan ott, hogy nem tudnak velünk mit kezdeni.
Én ezt értem, csak te ettől függetlenül nem fordult el Oroszország, illetve Kína felé. Orbán Viktoréknak viszont ez a fordulat jött össze, és az érdekelne, azt próbáljuk meg egy picit megfejteni, hogy mitől lett vonzó a Kelet, mitől lett vonzó Kína, illetve Oroszország.
Hát szerintem három dolog egymással összefügg. Az egyik az, hogy Viktor rájött nagyon hamar, ki már szerintem 98-2002 között látta, ellenzékben 2006 után és megélte a Gyurcsányéknak a kalandjainál, meg a 2008-9-es válságnál is, hogy uniós pénz nélkül nem nagyon lehet boldogulni. Uh-huh. Ezért 2010 után eleinte elfogadta mindig az unió feltételeit, és kaptuk is az uniós pénzt. Már voltak konfliktusok a médiatörvény, meg a választási törvény, tehát ott voltak viták, ha emlékszel, az első Six Months Presidency az 2011-ben volt, ma akkor ott kaptak kritikákat, de nem vonták meg a pénzt.
Hát akkor volt az első nagy békemenet, az első ilyen nagy bajeri kiállás.
És akkor elkezdte az, hogy hát majd állandóan az dóruka alá dörgölöm, hogy de nekem kétharmadom van. Igen. És eltelt egy-két év, és kiderült, hogy ez ott a kutyát nem érdekel. Hogy ez nem érv ahhoz, hogy miért nem tartott be az uniós normákat. Tehát ő nagyon sokáig azt hitte, hogy mutassanak még egy országot, ahol ilyen stabil a politikai hatalom, a kormány háttere, mint az övé, és kiderült, hogy ez abszolút nem volt érve az, hogy jó van, kisapám, de hát aláírtátok a csatlakozáskor azokat az alapvető kritériumokat, amiket láthatóan te most nem akarsz betartani, és akkor majd előbb-utóbb majd lesznek kötelezettségi szegési eljárások, előbb-utóbb majd elveszük a pénzt, és akkor elindult egy ilyen, ez megint nem egy pillanat, ez egy ilyen több éves folyamat, amikor elkezdett számolni, már szerintem 2014-ben újra megvolt neki a kétharmad, és akkor azt mondta, hogy hát, hogyha majd nem jön uniós pénz, akkor szétnézünk másod. És akkor felerősödött ez az Ázsia fele és az oroszok fele való fordulás, és szerintem ugye Stefano Bottonit kéne megkérdezni erről, akit nagyon foglalkoztat ez, hogy én szerintem az oroszok, akik azért itten elég jó titkosszolgálati háttérrel rendelkeztek, meglátták, hogy itt van az a pillanat, amikor az Orbánék megvehetők. És hogyha ugyanez az időszak, ha belegondolsz, a Paks 2 puccszerű, mert azért arról se a parlament, se a kormány nem tudott.
Nem, hát Orbán Viktor kiutazott Moszkvába, aláírt egy szerződést, amit aztán ünnepélyes
és
keretek
között bejelentettek. És jött a hűítés, hogy hát a hosszú távú gazdasági kapcsolatokról később derült csak ki, hogy ez micsoda és milyen teher, és hát azóta is nyögjük a bizonytalanság következményét.
És Paks 2 azóta sincs.
És aztán jött a migránsválság, ahol ez a fajta bezárkózó politika és a nyugat piszkálása, ez nagyon jó jött a Putyinnak. Tehát ott például ez megint rémet. Tehát több ilyen dolog, érted? Az a hiányzó uniós pénz helyettesítése, akkor az energiaszektorban való ott létünknek a hosszú távú biztosítása, a migránsválság, és akkor ezt hihetetlen módon fölgyorsítja az, amikor a magyar energiaszektort lényegében teljesen odakötik az oroszokhoz. Nálatok is megjelent ez az adat, több helyen, hogy a háború előtt csak 63%-os volt az orosz energiafüggésünk, most meg már majdnem a 90-nél van. Tehát több ilyen tényező, ugye mindig itt keressük azt az egy titkot, miközben egy folyamat, mert ez a folyamat, hogy szép lassan fordulunk Európa helyett Ázsia fele, ezen belül az oroszokhoz, ez egyrészt annak, hogy meg akarom mutatni Brüsszelnek, hogy nélkül is, ahogy a Viktor mondta, Európán kívül is van világ, csak drágább, kiszámíthatatlanabb, és nem tudod, hogy azzal a függéssel mit veszel a nyakadba, mert te ott soha nem leszel egyenragú partner. Tehát itt az a probléma, hogy a diplomáciai elismerés a szőnyegterítés szintjén megkapja ő a presztist, de ezeknek az országoknak te mindig ki lesz a szolgáltatva. Szerinted a magyar külkerménynek hiányban melyik a legnagyobb tétel?
Passz.
Az orosz és a kínai. Nézd meg, messze. Messze az a két legnagyobb tétel, hogy ott velük szemben sokkal nagyobb a passzívumunk, mint a Tehát ott azért belegondolsz, és összetarakod ez a hosszú távú adatsorok, akkor tulajdonképpen minden azt mutatja, hogy azért nekünk nem olyan nagyon érdekünk ahhoz a keleti piachoz kapcsolódni, mert hogyha ezt te meghosszabbítod, ebből egy olyan típusú eladósodás rajzolódik ki, amit bármikor könnyű olyan politikai függésé változtatni, hogy akkor átkapcsolják.
Megtörtént ez az átkapcsolás szerinted az oroszok esetében mondjuk 2022, vagyis az ukránok elleni invázió meg után, vagy sem?
Ezt éljük meg most. Azt látjuk, az, hogy rövid habozás után 2022-ben volt egy 2-3 hónap, nem lehetett tudni a magyar álláspontot, lapítottunk is.
Hát azért azt kimondtuk, április... hogy ezt a háborút az oroszok indították, tehát erről beszélt Novák Katalin, igen, beszélt Orbán Viktor is.
Igen, de április után megváltozott a tónus, ha emlékszel, akkor egy 2-3 hónap után egyre inkább elkezdtünk úgy beszélni, hogy a egymás közti testvérháború, igen, nem tudom, emlékszel azóta, hogy szláv belügy nincs hozzá közünk.
Hát Schmidt Mária konkrétan letagadta a bucsai mészárlást.
Hogyne, persze. Oldal. Tehát ennek is fokozatai voltak, tehát eleinte ugyanúgy viselkedtünk, mint minden európai ország, majd áttolódtunk ez a valami távoli szláv csőrhe egymás között, soha nincsenek ezek békeben, a franc se tudja, mi a bajuk egymással, és akkor innentől kezdve egyre inkább az áldozati hibáztatás. Tehát nézd a fokozatokat. Eleinte osztottuk az európai pozíciót. Később egy ilyen zavaros, azt se tudjuk, miről van szó, majd egy idő után tudtuk, miről van szó, az áldozat a hibás, és lényegében, ha megnézed, az elmúlt másfél-két évben Orbán Viktor szinte szó szerint fölmondja a putyini leckét, hogy az ukránok tehetnek róla. Hát ez a legszebb volt a helyettes az Orbán Balázsnak az okfejtése. Tehát olyan mértékben láncolódunk az orosz érdekekhez ebben a háborúban és az európai politikai szintéren való viselkedésünkben, hogy ma már nincsen olyan európai ország, amelyik ne úgy gondolná, hogy mi lényegében orosz ügynökként viselkedünk ebben az egészben, ha megnézed.
Na, és most például, ponton...
de akkor még most, amit művelünk, igen, az ukrán csatlakozás kapcsán. Elolvastam az elmúlt néhány napban a Guardian-től kezdve, az Süddeutsche Zeitung-ig, a Zeit-tól, a Die Zeit-tól kezdve a Financial Times-ig, mindenki úgy ítéli meg, hogy Magyarország mindent megtesz azért, hogy minél jobban megnehezítse Ukrajna csatlakozását. Ami röhely, mert az ukrán csatlakozása, tehát ez egy minimum 10 éves folyamat lesz. Hát egy háborúban levő ország, mire eljut odáig, hogy érdemben tárgyalhat majd hát ezekre a fejezetről. Tehát érthetetlen, csak az az egy dolog érthető ebből, hogy ez nagyon megfelel az orosz érdekeknek, mert hogy a magyar érdekeknek nem felel meg, az nem kérdés.
Na, ezt szerettem volna egyébként tőled az előbb kérdezni, hogy szerinted az utóbbi 15 év alapján, mert most hirtelen átugrottunk az integrációtól a konfrontatív, igen, időszakban, ami nem, igen, baj, igen, de hogy az elmúlt 15 év tükrében érdekel, hogy mit gondolsz arról, mik azok az érdekek, elvek, amik a magyar kortárs külpolitikát elsősorban mozgatják. Minek mentén születnek döntések?
Megint egy összetett képet próbálok szétbontani több fele, tehát egyrészt egy folyamatról van szó, hogy Orbán Viktor nagyon hamar rájött, hogy Brüsszelben nem hajlandók úgy táncolni, hogy ő fütyül. Tehát ő azt hitte, hogy ő ottan sokkal erősebb tényező lesz. Ezt sembe kellett nézni, hogy alapvető dolgokban nem voltak neki hajlandók engedni. Akkor ez a fajta sértődés az eleve, hát akkor majd megmutatom, hogy másod meg komolyan vesznek engem, tehát elindítja ezt a fajta párhuzamos tájékozódást, ott viszont megkapja azt a presztízst, amit nyugaton meg nem kap meg. És hát ezek mind bizánc örökösei, az oroszok is, az utódállamok is, a bizánci, nem tudom mennyire tudod, a meghatározó tényező volt az európai történelemben az a néhány évszázad, amiről mi nem nagyon hallunk, ez a 6-tól a 12-ig.
Igen, 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 igen.
A bizánci diplomácia hihetetlen rafinált volt. Olyan fantasztikus, van egy Freisingi Otto nevű püspök, aki ott hosszú időt eltöltött, és fölírta a bizánci diplomáciának a trükkjeit talán 8.-9. század fordulóján. Hát ha azt te most elolvasod 1300 év után, pontosan ráismersz a mai orosz diplomáciára. Tehát ez a fajta szaktudás, hogy hogyan tudom a vazallósomat, a csatlósomat úgy magam mellé édesgetni, hogy ő meg van győződve, hogy a külsőségek szintjén megmaradt egyenrangú partnernek. Ezt hihetetlen módon értenek a kínaiak, és meg az oroszok meg főleg. Úgyhogy szerintem a Viktor egyrészt ezt benyalta a hiúságokán, de ennél szerintem sokkal fontosabb az anyagi érdek. Ma már egyre többet tudunk, mert az idén, hála Istennek, a gazdasági szaksajtó elkezdte firtatni a gázbehozatalnak a hátterét, hogy itt a közvetítő cégek, meg hogy van ez, hogy mire eljut a fogyasztóhoz, mekkora utakat tesz meg, és ott ilyen 100 milliárdos nagyságrendű profitok vannak.
Ehhez csak egy zárójelet engedj meg. Magyari Péter kollégánk írta meg a Válasz Online, nem olyan rég, hogy valami 60 milliárd forintot csaltak el áfa formájában ilyesféle közvetítők, tehát itt rettenetes trükközések mennek.
És hát még ennél tágabban is, tehát miután nem ismerik a konkrét részleteit ezeknek a szerződéseknek, és többször néhányan kibogarázták, hogy voltak időszakok, amikor ez az állítólagos orosz energia lényegesen drágább volt, mint a világpiacon hektikusan mozgó, és akkor olcsóbb. Tehát nagy valószínűsége, hogy ezeket az embereket Szijjártót és az Orbán szűkebb körét valami nagyon komoly anyagi érdek kötheti ehhez az orosz energiafüggéshez, mert nem racionális az, hogy Európa minden országa 22 után hihetetlen erővetett meg mindent, hogy leváljon. Mi meg, ugye az előbb mondtuk, hát nálatok is, hogy 63-ról majdnem 90%-ra jött az orosz energiafüggésünk, hogy ezt tartom a legfontosabbnak, hogy szerintem itt valami szűkebb köröknek, akik ezt az átláthatatlan világot meríten, nagyon nagy a titkolózás. A szerződésekben nem nagyon láthatunk bele, és ez is, hogy állandóan az oroszokra hivatkozunk, hogy hát a orosz fél kérésére üzleti titok, tudod, a rossz nyelvnek, meg mindenkinek, de hát kicsapám, hogyha te olyan büszke vagy ország világ előtt a szuverenitásodról, hogy állandóan azt emlegeted, hogy neked ne szóljanak bele a dolgaidból, akkor a magyar gazdaságtörténet legnagyobb volumenű beruházásainak a részleteinél miért nem harcolsz a szuverenitásodért? Miért hagyod, hogy a megrendelő fél az orosz azt mondja, hogy hát ez maradjon üzleti titok? Szóval az az érzésem, hogy azért üzleti titok, mert ott elég súlyos dolgokra lehetne rájönni. Tehát én a presztízs dolgok és a hiúság, meg a sértettség, meg a nyugaton való meg nem értettség mellett még erre gondolok, hogy van ott egy nagyon anyagi érdek, de van egy még fontosabb.
És pedig?
A kínaiak, amiket mutattak mindenütt. Kína bárkivel hajlandó együttműködni, még üzletet is kötni, és soha nem szól bele neked a politikai berendezkedésedbe. És amikor az Orbán meg a Szijjártó állandóan ezt éri meg, hogy hát ezek ott a Brüsszelbe állandóan basztatnak minket, és azt mondják, hogy ezt se tartjuk be, meg azt se tartjuk be, meg azt se tartjuk be. Putyinnak nincsenek ilyen kifogásai, hogy nálatok a demokráciával gond van. Kínának nincsenek ilyen gondjai, hogy mi van a hazai média szabadsággal, meg egyébek minden. Tehát az a harmadik, azért mondtam neked, hogy mozaik darabokat rakjunk össze. Tehát egyrészt ez a nyugaton való el nem fogadottság, ami azért politikai áldozatokkal járt volna, itt nem csak a hiúságról van szó. A keleti nyitottság, ami azt jelenti, hogy nekik nagyon fontos egy olyan ország, amelyik bent van a NATO-ban, bent van az Unióban, és adott esetben fékként lehet használni. Ez mind az orosz, mind a kínai diplomáciának megéri azt, hogy a felszínen fölértékelje Magyarország pozícióját, illetve azt az egy-két embert, aki a magyar politikát képviseli. Ezért ők hajlandók nekünk megadni azt a presztízst, hogy Magyarország jóval fontosabb, mint a valóságos súlya, mert nekik egy ilyen ötödik hadoszlop finanszírozása megéri, de valójában nem finanszíroznak, hanem keresnek rajtunk mind a kette. Hát most már a nyugati sajtó megírja, hogy micsoda, lényegében 1000 milliárdos nagyságrendben finanszíroztuk az orosz háborút az elmúlt 4 évben.
Ezt én értem, ezt mi konnektivitásnak hívjuk itt Magyarországon, ez rá a szakifejezés, de szeretném, hogyha foglalkoznánk egy másik nagyon fontos orbáni állítással, hogy valójában mi annak ellenére, hogy keletre fordultunk, nem akarunk leszakadni a nyugatról, nem akarunk leszakadni Európáról, hanem el akarjuk azt foglalni. És erre, hogyha az elmúlt néhány évnek a tendenciáit nézzük, nem is olyan rosszak az esélyei. Olaszországban ugye áttört Meloni, kormányon van. Lengyelországban jó esélye vissza fog térni a PiS, Németországban az AfD megy előre, Franciaországban a Le Penék fognak jó esélye nyerni. Mindez mit vetít előre Orbán Viktor számának?
Azt, amit ő évek óta mond, ez, hogy nem elhagyni, hanem elfoglalni akarjuk, ennek van bizonyos szociológiai realitása, tüzetesen végignézünk az európai térképen, akkor azt látjuk, hogy a radikális és szélső jobboldali politikai mozgalmak majdnem mindenütt erősödnek. Igen. Tehát Portugáliától Finnországig azt látod. Ennek a magyarázata az egy másik műsor lenni, most elmondom neked, amit én erről eddig így összeszedtem magamnak. Szerintem a világ és Európa még mindig nem nőtte ki a 2008-2009-es világgazdasági válságot.
Ezt hogy érted?
Ezt úgy, hogy szőnyeg alá söpörtek sok mindent. Nem hagyták bukni a bankszektorba azokat, akik ebben súlyosan tevékenyen vettek részt, és ráadásul olyan megoldást hoztak, amelyik a polarizációt világszerte növelte. Európában minél, tehát hogy a gazdagabbak még gazdagabbak lettek, a szegények még szegényebbek lettek, Magyarország erre a legjobb példa talán, de nem lógunk ki a sorból. Tehát szerintem az a válság intézés tolja az összes alapvető problémát még maga előtt, közben összekapcsolódik másokkal, klímaváltozással, migránskérdéssel, egyébként mindennel. Veszélyeztetemnek érzi magát Európa lakosságának nagy része, sokkal veszélyeztetettebbnek, mint volt 5 vagy 10 év ezelőtt. A Pew Foundationnek volt egy vizsgálata, ez szeptember végén jelent meg, összehasonlított egy csomó országot, hogy érzik azt, hogy mennyire érett az alapvető politikai változásokra helyzet. Talán láttad ezt. Egyetlen egy helyen a 24
összefoglalót láttam. Igen.
Én megnéztem az eredetit is, mert ott meg lehetett találni az eredeti angol jelentést, és döbbenettel láttam, hogy Európa országaiban nagy részében az, hogy alapvető változásokra kell várni, és ezt várja a többség, az végig, még kivéve a skandináv országokat. Ha megnézed az európai ország döntő többségében, sőt a spanyoloknál még nagyobb a totális politikai rendszerváltási igény, a görögöknél majdnem hasonló, a franciáknál majdnem hasonló. Tehát az egyik válaszom az, hogy sok okból, de növekszik a radikális hang. Ezt a radikális hangot, radikális igényt a hagyományos pártszerkezet nem nagyon tudja leképezni, viszont az újonnan jövők azzal, hogy ezt megtolják az elitellenességem, mert abban úgy látom, hogy a periféria mindenütt közös, hogy erről mindez a szűk brancs, ez a korrupt banda tehet. Tehát, mint hogyha...
Ez azért ismerős Magyarországra.
Ezt akarom mondani, hogy tulajdonképpen nagyon is le tudjuk képezni a magyar példával is azt, ami Európa szerintem ilyen 15-16 országában van. Tehát a kerülő válaszom az, hogy ezek a csoportok erősödnek. Van egy probléma, épp a heti Economist látom, hogy taglalja ezt, hogy mire lehet számítani, hogy a szélső jobb kormány képessége milyen is. Itt van a probléma. Ezek a csoportok, ezek az új pártok, meg ezek az egyre népszerűbb pártok, azok nagyon jók a társadalom kritikában, és összetudják gyűjteni az elégedetlen hangokat. Kormányzati alternatíva nyújtásban meg elég gyöngék. És majdnem mindenütt vannak riválisai. Tehát nagyon kevés az az ország, mint Franciaország, ahol ez a Barella, úgy hívják ezt a fiatal sztárt, hogy ő neki ott olyan kultusza kezd lenni, hogy ő lesz, úgy látom, Franciaországban igazán.
Hát lévén a löpen most nem nagyon tud.
Igen, őt fogja a múltja, de látom, hogy erre, ez 30 éves ez a srác, és ez, tehát most láttam az Economistban, hogy jelentették, hogy ilyen 100 méteres sorok kígyóznak a dedikációjára, hogy megjelent a könyvben.
Ilyet is láttam már Magyarországon.
Szóval igen, nagyon-nagyon sok olyan jel van, de oda akarok kiukadni, hogy mindenütt van Európában, ez a radikális és szélsőjobboldali előretörés, már a kettő azért az nem ugyanaz, de én nem nagyon látom az esélyt az, hogy bárhol kormányerővé válnak, mert azért az előretörés az adott országokban is egy bizonyos észhesztérítő hatással jár, és a hagyományos kereszténydemokrata, a szociáldemokrata, a konzervatív ilyen olyan pártok is rájönnek, hogy elaludtunk. Az elmúlt 15 évben a válságokra nincs semmi érdemi válság. válaszunk. És ez minden országra igaz, nem csak nálunk, hogy a Fidesznek sincs válasza az igazi nagy, se a migrán, mert az egy válasz, hogy kerítést építettél, de ettől még a demográfiai probléma nem fog megoldani. A klímaváltozással egyáltalán törődnek, úgy látom.
Technológiai válsággal nem
az törődnek. Az AI-jal most kezdenek kapkodni, és szokás szerint majd küldünk ki kormánybiztosokat, de nevetséges. Tehát ha megnézed, Magyarországon is a 16 év alatt belealudt a Fidesz kormány a hatalomba. Az igazi nagy kihívásokra, a cyberháborúra, a jövedelem polarizáció, ami az iszonyú lett Magyarországon. Tehát nem mondom föl a leckét, van 7-8 válság egymás mellett, ami mit, hogyha kezdene interferálni. Erre nincs a Fidesznek 16 év alatt válasza, pedig 16 év nagyon nagy idő. Gondolj bele, hogy Ferenc József meghalt 16-ban, 16 évvel később az 32, éppen már a vége a betleni konszolidációnak. Vagy 33-tól 16 év, az azt jelenti, hogy a világgazdasági válságtól a kommunista alkotmányig. Hát közben 100-szor változik meg Magyarország. Vagy 49-től 65. Hát mi mindent írt át a magyar nép? És ez 16 év. És gondold el, hogy 16 év ez a Fidesz időszak. Benne élünk, nem érezzük azt, hogy mi minden változott itt meg, kivéve a kormány, amelyiknek egyetlen receptje van a kommunikációs kormányzás. Találunk ellenfelet mindig, azt majd szidjuk, és egyébként megígérünk fűtfát. Aztán vagy lesz rá forrás, vagy nem. Szóval ez ennek a 16 évnek a csődje, és ebben a külpolitika is ez, hogy a külpolitika nagyon hasznos ahhoz, hogy a hatalmat meg tudjuk tartani. És a Viktor látható módon az elmúlt másfél-két évben úgy gondolta, hogy a 2026-os választásnál azért tudta, hogy valami új kell. Mert most látszólag ugyanazt csinálják, mint 22-ben. Ígérnek, meg simfelik mindenkit, hazárlóznak. De azért van egy új elem, amin dolgozik másfél éve, hogy kívülről fogom eladni magam az országnak.
Na, mire
tehát van itt sok, hogy van itt sok gond, baj, na de hát ilyen jelentős vezetője Magyarországnak a világtörténelemben még nem volt. Tehát nézzétek, ott vagyok a világ vezetői között, ezért aránytalan nagy energiákat fordított már az előző évben is a külpolitikai önünneplésre, és még most is azt hiszem, ez a elvetett Trump Putyin találkozó igazából neki lett volna fontos.
Hát belpolitikai szempontból.
Hát abszolút. És szerintem ez, amit te kérdeztél, hogy ide fogja hívni a Trumpot, meg a Putyint külön is, hogy valószínűleg a város is jobban járna, nem egyszerre jönnének, az biztos. Szóval még erről ő nem tett le, hogy az igazi adóász az, hogy hát fölélegzik majd a Fidesz tábor, a bizonytalan meg elbizonytalanodik, hogy hát jó, sok gondunk, bajunk van, itt tényleg a Magyar Péternek igaza van, hogy hát mi az, hogy nem járnak a vonatok, meg mi van a kórházakban. Na de hát ilyen vezetőnk, akit a világ így elismer és leborul a nagysága előtt, nincs, és azt honnan tudjuk? Hát őtőle, Orbán Viktortól, meg a Széjártótól. Erre tesz mindent, nézd meg az utolsó másfél év lépéseit. Tehát ilyen szempontból az a külpolitika, amit te mondtál, beépül abba a hatalom megtartási stratégiába, és nekem ilyen szempontból nem különbözik attól, amit az előbb mondtam, hogy a Fidesz 16 éves korszak az a kommunikációs kormányzás. A külpolitika is egyfajta kommunikáció. A lakosság 90%-ának fogalma nincs arról, hogy valójában mit gondolnak rólunk. A nyelvtudás az is most már hanyatlik, ahhoz képest az első a 90 és 2010 között azért abban 20 évben volt egy jelentős nyelvtanulási törekvés Magyarországon, főleg a fiatalabbaknál.
Elsősorban angolt, igen, tudom.
De ha megnézed az adatokat, 2010 után ez megint csökken, és micsoda szemétség volt, hogy elvették az egyetemek, tudod, a diplomaadáshoz volt kötve.
Hogy kötelezően legyen két nyelv.
Igen, és akkor most meg tudod, ez sincsen. Most akkor ezzel...
Igen, ennek a másik oldala, hogy könnyebb diplomához jutni Magyarországon.
Igen, viszont ahogy neki nem kell erőfeszítést tenni az idegen nyelvtudásért, mert jobb, hogyha jogos. Te... Hát szóval, hogyha összerakod ezeket, akkor azt látod, hogy bizony itt a magyar népne jelentős részével el lehet hitetni ezt a külpolitikai fölértékeltséget. Úgyhogy nem zárom ki, hogy míg ennek lesz jelentősége a választásokon, hogyha ilyen különböző ilyen nagy külpolitikai sikereket produkálunk. Bár szerintem ha lett volna ez a Trump-Putyin találkozó, én azért ültem volna, mert a város megint egy egy időjel jó megutálta volna az összes politikus, mert hogy itt mi lett volna, el tudod képzelni?
Közlekedési káosz, de hát nekem ez az a pont, ahol arra kérnélek, hogy inkább kezdjünk el a jövőről beszélni, igen. Ugyanis halvány fogalmunk nincs arról, na jó, azért egy kevés lehet, hogy mit fog találni Magyar Péter akkor, hogyha választást tud nyerni Magyarországon. Annyi 15 év, 16 év Fidesz után egészen biztos, hogy egy az oroszoknak nagyon jelentősen kitett energiaszektort, kínaiaknak, dél-koreaiaknak nagyon jelentősen kitett autóipart, ipart. Mi a fenét lehet ezzel az egésszel kezdeni?
Hát azért nem csak a Magyar Péter beszédekre vagyunk most már utalva, mert most már láttam én több Kármán András interjút, igen. Meg sőt saját maga is írja, meg Hegedűs Zsolt is írja, szóval most már azért akkor azt látom, hogy a Tanács Zoltán is most már többször jelentkezik, tehát én azt tudom mondani, hogy az elmúlt két hónap újdonsága az, hogy nem szorulunk rá arra, hogy Magyar Péter mit mondott, hanem tudok mondani 4-5 embert, aki már ilyen kormányzati alternatívák szintjén elkezd mondani dolgokat. Ebből következik az egyik, az, amit kihámoztam, és ezt Kármán Andrásnál már kétszer álltam, előveszük a szerződéseket. Ez az első dolgunk. A Belgrád vasútvonal, az energetikai szerződés, tehát mindent előveszünk, és megnézzük, hogy mi mennyibe került. A másik, ami viszont nem kérdés, mert ez úgy látom, hogy Magyar Péterné nagyon eltökélt, ugye ott a székesfehérvári beszéd az országalmánál, de most október 23-án is, hogy visszakéreckedünk Európába.
Igen.
És ennek van ára, az egyik ára az, hogy azonnal belépünk az Európai Ügyészségbe, és akkor ebből vannak folyamányok, hogy megnyílnak azok a pénzügyi lehetőségek, hogy mennyire és mikor, azt most még nem tudjuk, de hogy egyértelművé tették a megszólalók eddig Tar Zoltántól kezdve a Tanács Zoltánig, hogy igen, azokat a kritériumokat, amelyeket az Orbán kormány hosszú ideje nem hajlandó egyet se teljesíteni, azokat az új magyar parlamenttel teljesíteni fogjuk. Tehát az első válaszom az, hogy nem üres ígéret a Magyar Péterék részéről, hogy ők egyértelműen szakítanak ezzel a pávatánccal, hogy
hintapolitikával.
Hintapolitikával, hanem egyértelművé teszik Magyarország uniós elkötelezettségét. A legzavarosabb pont ebbe az Ukrajnához való viszony, amit én részben értek, hogy ez a legsebezhetőbb pontja a Fidesz tábornak, és ő még mindig onnan akar elszedni, szerintem hibásan, mert inkább a bizonytalanokhoz kéne beszélni, de hát ez legyen az ő problémája, hogy nem nagyon akarja feszíteni a húrt Ukrajna ügyben, hanem elfogadja ugyan, hogy hát Ukrajnának is a helye van itt, de majd hosszabb, meg minden ilyen köztes állapotot akar, hogy ne nagyon hergelje föl az országnak az agymosott részét, tehát amelyiket már sikerült ukrán ellenessé tenni. Nem szeretné, hogy agymosott, ugyanúgy
állítsa. Bocsáss meg, ez a szó, ez megütött a fülemet, agymosott.
Igen.
Aha, jó.
Mert akik szerintem elhiszik ezt, hogy Ukrajna nekünk az első számú ellenfelünk ma Magyarországon és az erre épített napi politikát, én azt sajnos bármennyire is dehonestál ez a kifejezés, azt én agymosottnak gondolom, azért, mert mindenféle napi realitással szemben fogad el egy olyan velejéig hazug magyarázatot, amelyik az áldozatot teszi hibássá azért, amiről ő egyébként nem tehet, hanem hogy éppensége mindent megtesz, hogy ne legyen belőle totális áldozat. Most ezért még hibáztatni őt, és ez milyen amorális politika. Nem gondolom azokat is amorálisnak, akik elfogadják őket, agymosottnak gondolom. Azt gondolom, hogy nem hallgattak meg, vagy nincs lehetőségük másféle információt elfogadni, ezért ezt a kitermelők részéről amorális, tehát legyen világos a különbség a politikai osztály és a külpolitikát irányítók, tehát szem a Szijjártótól kezdve Orbánig, az ő részükről lesz milyen amorálisnak gondolom, akik ezt termelik, mert nekik tudni kell, hogy egy hazug konstrukciót erőltetnek. A táborukat meg inkább agymosottnak gondolom, hogy jobb hián elfogadják, mert nem veszik azt az intellektuális erőfeszítést, hogy tájékozódjanak máshonnan, meg ezt hallják.
Ezt én értem, bocsáss, hogy csak visszavinnélek egy kicsit Ukrajnához. Hogyan lehet ezt a viszonyt normalizálni?
Mindent lehet, ezt is lehet normalizálni. Azért voltak gesztusai Magyar Péternek, talán emlékszel, hogy a kórházba vitt szállítmány, meg mindent. Tehát
az kiedig elment, igen.
Érzékelhette a jelenlegi ukrán vezetés is, hogyha nem nyilvánvalóan teszi a gesztusokat, azért érzékeli, hogy ki az áldozat és ki a...
Igen.
Tehát én értem, de ebben valószínűleg, hogy a kampányban kénytelen lesz előbb-utóbb majd egyértelmű választ kicsiholni magából, mert a Fidesz meg mindent megtesz azért, hogy az egész magyar péter jelenséget, és úgy, ahogy van a Tiszát, egy ilyen ukrán belbiztonsági problémának állítsa be, ami a világ röhelye. De hát nincs az a röhely, amit itt ne lehetne valóságra váltani azok számára, akik egyszerű magyarázatot várnak. Tehát én attól tartok, hogy illetve azt gondolom, hogy a következő 6 hónapban a Tiszának és Magyar Péternek Ukrajna ügyében valami olyan álláspontot el kell fogadnia, ami az európai közönség számára is elfogadható, a saját tábornak is, de nem jár azzal a veszéllyel, mint Márki-Zay idején, hogy viszitek a fiaikat a frontra meghalni típusú. Nem lesz könnyű ezt én. De még itt a Magyar Péteriknél van valami, ami világos. Tehát azért az az üzenet, hogy első utam az Varsóba vezet, igen, a második Bécsbe, és utána Brüsszelbe, ezt biztos többször hallottad, hogy ebből az is következik, és azt láttam, hogy ezt a V4-eket komolyan veszi.
Miért? Itt ez kifejezetten érdekelne, mit számít a V4, hogyha egyszer velük ugyanabban a szövetségi rendszerben vagyunk, NATO-ban, jó, Ausztriában mondom, de hogy NATO-ban, Európai Unióban, mit ér a V4 pluszban?
Azt, hogy amikor szavaznak, és vannak az érdekharcok, küzdelmek, például a forráselosztásoknál, költségvetési vitáknál, mindenütt, egy 80 milliós tömb, és azért Lengyelország ennek a V4-eknek tagja, Lengyelország középhatalom. Mi ezt nem szívesen veszük tudomásul, mert mi nem vagyunk azok. De egy olyan blokk, ahol a lengyelek is ott vannak vezetőként, ebben majd bele kell törődni a Péternek is, hogy a Viktor ebben nem tud beletörődni, hogy hát ennek a blokknak mindig is külpolitikailag a vezető ereje azok Lengyelország lesz. Egy ilyen 80 milliós blokk az majdnem nagyobb, mint a francia kvóta. Majdnem akkora, mint a német. Tehát ezt jól vették észre, hogy ennek a 4 országnak a közös érdeke, és szerintem el kell gondolkodni még azon, hogy Szlovéniát, a horvátokkal kéne rendezni nekünk a viszonyunkat, és szóval Ausztria is néha ingadozik ebben, és még el kell gondolkodni, mondjuk Románia a legsötétebb volt, mert annyira hektikus a román belpolitika, tehát el tudom képzelni, hogy a V4-ek hosszabb távon egy jóval nagyobb blokknak lehet a magva. Tehát nem csak a... De az kell, hogy a V4-ek szilárdan tudjon működni legalább 2-3 éven keresztül, aminek sok változás kell. Tehát a második változást a Magyar Péternél abban látom, hogy tehát első az unió, tehát hogy egyértelmű. A második ez a V4-ek revitalizálása, amiben megint látok sok lehetőséget. Tehát ezt nem csak Orbánék módon lehet felfogni. A harmadik az pedig azt látom, hogy nem véletlenül voltak, egyszer elment Komáromba, és találkozott ott a Ódor Lajossal, nem tudom, tudod-e.
Szlovákia.
És elment Erdélybe is, kétszer is, meg a Nagyvárad. És világossá teszi, hogy azt a fajta kisebbségpolitikát, amit az Orbán kormány folytatott, hogy ott is a klientúrát akarom finanszírozni. Nem tudom, mennyire látod Erdélyben, most egyre nagyobb balhé, hogy fedik föl, hogy odaütött sok milliárd, az lényegében ugyanúgy az Orbán kiszolgáló klientúrát finanszírozta, és nem az erdélyi kisebbséget.
Ennek a legutóbbi eleme pont a sajtót érinti, hogy az Orbánéknak a helyi médiabirodalmát átvette a kormánypárti Magyar Nemzetnek a volt főszerkesztője nemrég, és milliárdok ömlenek oda. Igen.
És ha belefér az időtökbe, a Transtelexen a Salat Leventének néhány nap ezelőtt az elemzés, a poszt-orbáni helyzet az erdélyi magyarság számára nagyon szépen fölvázolta azt, amit a Magyar Péter is gondol, hogy a mindenkori magyar kisebbség az nem a budapesti politikai elitnek a klientúrája, hanem azzal egy ilyen, szóval hogy kötelessége van a mindenkori magyar kormányzati elitnek a határon túli kisebbségekkel szemben, és akár anyagi köteles, ez nem kérdés. De hogy ezt összekösse olyan politikai elvárás, hogy cserébe elvárom, hogy a határon túli magyarok az én szavazóim legyenek, erről nyilvánosan is megmondta, hogy erről le fog tenni, nem így gondolja a... Tehát a harmadik elemnek ezt gondolom, tehát először ez az Európa pártiság, a második ez a V4-eknek a komolyan vétele, a harmadik, hogy egy merőben más kisebbségpolitikát a szomszédokkal, ami egyébként kihatna a szomszéd kormányokkal való viszonnyal is. Mert azért ezt valljuk be, hogy ez, hogy így tekintett az Orbán a szomszéd országokban élő magyarokra, mint az ő politikai jobbányaira, azért ez mindig konfliktus volt a mindenkori kormányokkal, akárki kormányzott ott. Ez azt jelenti, hogy megkönnyíteni a te helyzetedet a szomszéd kormányokkal való együttműködésben is. Tehát
Van itt viszont még valami, egy nagyon fontos kérdés, és értem, amit mondasz, de hogy ezt nagyon szerettem volna Magyar Péterrel is kinyitni, de neki sajnos nem maradt rá ideje, és ez Kína. Ugyanis egy nagyon erős kitettségünk van Kína felé, és akkumulátorgyárak terén, most már autógyár terén is itt van a BYD, viszont a kínaiak azokat a termékeket, amiket nálunk megtermelnek, elsősorban európai piacra szánják. Magyarán azáltal, hogy itt vannak, a kitettségünk, hogyha úgy tetszik, akkor Európa felé is megvan. Szabad-e ilyen körülmények között a kínaiaknak való kitettséget felszámolni? Egyáltalán kell-e, szükséges-e?
Hát nem felszámolni kell, hanem itt valami új politika kell. Egyrészt nem lehet elfogadni azt, hogy itt mi csak bedolgozók vagyunk. Tehát nem igaz, hogy nem lehet harcolni azért, hogy ez az iparág, ez jóval nagyobb adott hozzáértékkel termeljen. Tehát nem annyi, hogy befizeti az iparüzési adót, mert itt van. Tehát itt szerintem lesznek alkuk. Másrészt itt van egy ki nem beszélt konfliktus. Eleinte a dél-koreaiak jöttek ide. Igen, ővelük a volt a sokkal több gond, és a kínaiak később jöttek, és ahogy látom, a nemzetközi piacon való verseny eldőlt a kínaiak javára.
Hát elektromos autók terén mindenképpen.
Kínaiak később jöttek, tehát itt az igazi gond az, csak ezt szerintem a magyar nép még nem tudja, hogy ezt meg kell beszélni, hogy hát itt a dél-koreai rész az úgy tűnik, hogy elvesztette ezt a versenyt, ebből következően iszonyú nagy foglalkoztatás és egyéb környezetvédő dolgok lesznek minden. Én szerintem a Magyar Péterékre rá fog szakadni mindaz, amit eddig nem beszéltek meg a magyar néppel. Egy. Ez nagyon drága volt. Biztos tudod, 1600 milliárd forint támogatás volt benne. Tehát erre joggal mondja a Kármán András, hogy ezzel más lehetett volna a tudásipart is támogatni. Bőséggel. Meg máshova. Kettő. Olyan környezeti problémákat okozott, amit a helybéli lakossága nem voltak hajlandók még csak népszavazásra is engedni helybélivel. Tehát ezt az ágazatot tovább úgy támogatni, hogy eltörjük a környezetpusztulást, ez nem járja. A három az, hogy mindent onnan hoznak be Kínára. Tehát nincs érdemi fejlesztési lehetőség az érintkezőkkel, hanem elvégeztetik a földmunkát meg a... Meg
nem a tudunk beszélni a beszállítási vagy a
tehát ezen láncokban. A három dolgon szerintem lehet segíteni, és kell is segíteni. Amit eddig láttam a Tisza különböző gazdaságpolitikai megnyilvánásairól, azt látom, hogy ők pontosan tisztában vannak azzal, hogy az elmúlt négy év gazdaságfejlesztésének ez a legnagyobb tragédiája. Iszonyú sok pénz elment rá, a nemzetközi piac lefulladt, biztos láttad a tavalyi adatok, hogy 40%-a csökkent ennek az ágazatnak a termelőképesség, és magával rátotta az egész ipar, igen, és az egész exportnak a... Tehát ezt itt jól látja szerintem a Tisza, hogy itten újra tárgyalni valók vannak. Nem könnyű partner. Kína könyörtelen. Láttuk, a hány afrikai országot tett tönkre ilyennek, meg Sri Lankát, meg mindenütt. Szóval, ha már Kína gyerekbe érzi magát és diktáló pozícióba, akkor diktálni is szokott. Szóval ez nem lesz. Viszont Magyarországnak érdeke az, hogy Kínával fönnmaradjon egy hosszú távú valamilyen gazdasági kapcsolat, meg diplomáciai, meg kulturális, meg minden. Mert abban meg az Orbánnak van igaza, hogy hosszú távon ez a meccs Kínának áll. Csak ezt a hosszú távot mi nem fogjuk megélni, de nekünk ilyen szempontból dolgunk az unokáinkra is gondolni, ezért Magyarországnak nem érdeke, hogy ezt a konfliktust úgy oldja meg, hogy Kínával akár szakítson. Úgy kell megoldani, a kínai politika elég bölcs. Szóval szemben az európaiakkal és szemben a magyarokkal, meg másokkal nem csak pillanatnyi érdekeik vannak, képesek ilyen évszázad hosszúságban. A saját történelmük megtanította erre. Tehát, hogyha lesz kellő olyan szakember, és szerintem elég sokan tanultak már Kínába az utóbbi időben, meg lassan kitanulják a kínai gondolkodást, akkor válhat még nekünk előnyünkre ez az Orbán időszakban kiépített egyoldalú kínai függés. Én ezt egyáltalán nem számolnám föl, egyszerűen más dimenzióba terelném. Hosszú lesz, fárasztó kínaiakkal, akik megkérdezett, volt kínaiakkal dolga üzletemberként, borzalmas tapasztalatokról számolnak be, de megoldandó, megoldható, és ennek a hátterében ott lesz még egy olyan érdekes játszma, hogy Európa is most tanulja.
ezt annak tükrében szerettem volna veled megbeszélni, hogy az Egyesült Államok ugye Kínával szemben nagyon keményen lép fel. Igen. De ezzel párhuzamosan Európával szemben is van egy nagyon durva keménykedés, és Európát, hogyha nem is löki Kína karjaiba, de a korábbi elzárkózás helyett most egy ilyen óvatos nyitás van Kína felé.
Igen, ami kétféle. Egyrészt nagyon sok ágazatot visszahoznak, amit Kínába kitelepítettek, tehát Kína is kénytelen lesz Európával megalkodni. Ebben a háromszög játszmában a kínaiak, hogyha az amerikaiak egyre feszítik a húrt, mint ahogy teszik az idén, el fogják érni azt, és már látom is a jeleit, hogy sokkal intenzívebb lesz az európai csúcsvezetők és a kínaiak egymással való egyezkedése, illetve az Ursulának a javára írom, hogy azonnal leesett neki a tantusz, hogy akkor ebbe a megoldás, hogy Indiával azt a tizenvalány éve befagyasztott, nem tudom mennyire láttad, pillanatok alatt hozták tető alá azt az unió, India kapcsolatot, amit már 10 évig nem tudták, az a kínaiaknak is segíteni fog abban, hogy másképpen viszonyuljanak az európaiakhoz. Tehát én azt látom, hogy és ez a Magyar Péterékre annyiban vonatkozik, hogy őrült nagy választási esélyek előtt és kényszerek előtt áll Európa 26 utáni időszakban. Itt nagyobb a változási kényszer és az újratanulási kényszer a világpolitikának, a világgazdaságnak, a szabályoknak, mint 45 után bármikor volt. Talán a 73-as sok volt ilyen a világnak és Európának, hogy sok mindent újra kell tanulnia. Én a 73-as sokhoz hasonlónak tartom ezt a jelenlegi helyzetet, ahol a Trumpnak egyetlen haszna van, hogy bevágta a kirakatba a téglát. Ezek a konfliktusok mind értek volna, és talán nem tudni, hogy most ő ezt fölgyorsította, és aki nem akarja látni, az nem látja, de mindenki látja ezeket az alapproblémákat. Ez egy új Európa lesz. Új Európának megvan az a fantasztikus diplomáciai, gyarmatosító és kulturális öröksége, amivel el tud igazodni más kontinensek között, és hát végül is a Kissinger is itt az itteni európai diplomáciát tanulta, és ebben az Európában, ha visszatalál ez az új magyar kormány, akkor együtt fogják megkeresni az unió egészével a Kínához való viszonyát, Indiához való viszonyát, és lehet, hogy a Viktor holnap elhiszi egy-két napig, hogy van külön magyar út az amerikaiakkal való viszonyban, de én ezt nem hiszem.
Miért?
Hát, mert kicsik vagyunk.
Ahhoz, hogy Amerikával bizniszeljünk?
Lehet, hogy a gesztus szintjén meg talán ugyanúgy örül a Trump annak, hogy van egy egységbontó Európában, mint hogy a Putyinék örülnek. Tehát rövid távú érdeknek el tudom ezt képzelni, de hát vagyunk itt még 9 millióan. Tehát a magyar népnek meg ott dolgozik neked 700 ezer családtagod. Tehát itt szó nincs arról, hogy ez az alternatíva, ez csak a magyar külpolitikát irányító néhány személynek a gondja lenne. Nem. Itt a magyar nép súlyosan érdekelt abban, hogy hogyan alakul Európa jövője. Egyrészt több százezer magyar kint van, és ezt nem mondtam, a magyar kormánynak az egyik viszonya az lesz, tehát a Magyar Péterék kormánya, hogy a kintiekkel valami egész más modus vivendit alakítson ki, mint
inkább megpróbálja őket visszahívni.
Az Orbánék egyszerűen megpróbálták letagadni. Nem tudom, föltűnt-e, 16 év kevés volt ahhoz, hogy a magyar hivatalos adatgyűjtés eldöntse azt, hogy hányan is vannak kint.
Sokat írtunk erről, igen.
Mindig ez a süketelés ment, ahol csak a bejelentett munkahelyet, szóval nem mondom végig ezt. Reálisabb az, hogy inkább 800 ezeren vannak, mint az a 334 ezer, amit lehet tudni a társadatokban. De, és én azt látom a Magyar Péteréktől, hogy ők keresik a szövetséget, és nem tudom, mennyire tudod, hogy gombamód alakultak nyugaton is a Tisza-szigetek.
Erről meséltek korábban, de csak kamerán kívül, úgyhogy kérlek, hát, hogy ezt...
Mi az idén 7-szer járunk külföld, 7 országban járunk, és nem gondoltam volna, ezek mind a külföldi Tisza-szigetek miatt vannak. Még most majd megyünk 2 hét múlva Párizsba is, de voltunk már Londonban, Zürichben, Münchenben, Bécsben, mindenfelé, és látom, hogy a kint levő magyarokban is óriási igény van arra, hogy egy sokkal normálisabb, termékenyebb viszonyt alakítsanak ki az anyországa, még akkor is, ha kint maradnak. De ha itt más állapotok lesznek, akkor nem biztos, hogy úgy marad kint, hanem inkább haza is jönne, illetve hajlandó hazahozni a tudását, a tőkét. Kicsibe ez a Hegedűs Zsolt modell, tudod, aki azt mondta, hogy azt, amit ő Bristolban tud csinálni, a azt itt is meg lehet csinálni, csak legyenek hozzáállami feltételek. Tehát egy ilyen új magyar kormánynak egy rendszerváltás után a mozgástere nem csak az Unió, nem csak a V4-ek, nem csak a határon túli kisebbségek, hanem ez a nagyon jelentős magyar diaszpora, aki nyugaton él, dolgozik, mert ott most már az anyós is kint van, most már a gyerek is az ottan iskolába tanul. Tehát itt nehogy benyaljuk már ezt az őrültséget, amit hallunk mindig, hogy csak a foglalkoztatottakat, az ottani német meg holland munkaügyi hivatal által nyilvántartott embereket gondol kinti magyarnak, jóval többen vannak. És ez az ország nem engedheti meg magának, hogy erről a 7-800 ezer emberről ne véljen tudomás. Ráadásul ez a 7-800 ezer ember most iszonyúan érdeklődik a hazája iránt, úgyhogy ez a következő mozgástér egyike a magyar Péteréknél, amit komolyan kell venni, és ez egy teljesen más külpolitikát igényel. Abszolút más hozzáállást, de figyelj, a jövő az azért jó, hogy ezek a lehetőségek mind nyitva vannak. Persze ezeket is minden el lehet rontani, így, ha visszagondolok a 35 évre, de megnyílhat egy olyan mozgástér, hogy Magyarország visszaszerezheti azt a presztízsét, ami volt 2010 előtt, és elég jelentős volt, főleg a 90-es években. Sok szempontból úttörőnek gondolták, a bejövő működő tőkétől a kiáramló munkaerőig is sok szempontból örültek nekünk, még mielőtt csatlakoztunk. És ezt a presztízst vissza lehet szedni, lehet rendezni a szomszédokkal való viszonyt, lehet rendezni újra a határon túli kisebbségekkel való viszonyt. Tehát tulajdonképpen azt merem neked mondani, hogy ami a lista volt 90-ben, három alapvető dolog, és ezt az Antal kormány megértette. A Varsói Szerződés és a KGST-et irány nyugat, nekünk a helyünk az Európai Unióban és a NATO-ban van ez, mondjuk egy néhány év alatt eldőlt. A másik a V4-ek fontossága, ebben az Antalnak őrült nagy szerepe volt, nem tudom mennyire, és Jeszenszky Gézánk is személy igen, szerint. Igen, igen. És a határon túliakért való gondoskodás az ugye először jelent meg, amit sokan nem is értettek, emlékszel, amikor milyen nem emlékszem, hogy te fiatal vagy ez, amikor azt mondta a beiktató beszédén Antal József, hogy lélekben 15 millió magyar vagynak leszek a miniszterelnöke, tehát olyan felzódulás volt, mert nem értettek, nagyon sok mindent nem értettek, ma már értik, hogy mire gondolt, és ma már, ha egy magyar miniszterelnök ilyet mondana, akkor nem akarna senki se kiugrani az ablakon dühében. Szóval ott vagyunk, ahol voltunk. A feladatok ugyanazok. Újra megtalálni a helyünket az Unióban, újra megtalálni a helyünket a régióban, a szomszédainkkal, és újraépíteni a bizalmi viszonyt a határon túli magyarokkal. Tehát tettünk egy nagy kört. 2026 után azt tudom neked mondani, hogy ugyanaz lesz a lista a leendő magyar kormánynak egy rendszerváltás után, mint ami volt a 90-es lista.
Szerintem ez egy tökéletes végszó, jó szerintem.
Egy különbsége, hogy tanulhatunk a hibákból. Tanulhatunk a zsákutcákból, amiket egyébként mi építettünk. Úgyhogy ennyiben másabb, mint aki. A kihívás ugyanaz, de a válasz lehetőségek talán sokkal finomabbak.
Meglátjuk, hogy tanulunk ezekből a hibákból, de hogyha fogunk, illetve ha nem fogunk, akkor nagyon remélem, hogy ugyanebben a körben tudjuk kibeszélni. Kéri László, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy ilyen türelemmel végighallgattál.
Reméljük, hogy a nézők is fognak, de szerintem fognak. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, és a végére is maradt néhány szolgálati közleményünk, ugyanis a következő hetekben két olyan rendezvényünk is lesz, ahová nagy szeretettel várunk titeket. November 20-án rendezzük majd meg a Bálnában az AI Talks-ot, szóval, hogyha érdekel a mesterséges intelligencia, és nem csupán elméleti tudást szeretnél halmozni, hanem gyakorlati módszereket szeretnél összeszedni, akkor ott a helyed. Egy nappal később, november 21-én pedig szintén a Bálnában lesz egy rendezvényünk, ez a Biomeet egészségügyi konferencia, olyan előadókkal, mint például Váberer György vagy Zaher Gábor. Linkek szokás szerint ott lesznek majd a leírásban. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok! Viszontlátásra! Viszonthallásra!